templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, tartsanak velünk Nagyszőlősre. Magyar Gergely ferences szerzetes, nagyszőlősi plébános mutatja meg nekünk a város fölött álló középkori ferences templom maradványait, valamint az Ugocsa várat, utána pedig ellátogatunk a város temetőjébe, amelynek kápolnája évtizedeken át az egyetlen legális misézőhely volt még a szovjet időkben. Nagyszőlős különleges helye a Kárpát-medencének, Ugocsa vármegye, a történelmi Ugocsa vármegye központja, és itt találkozik a Kárpátok az Alfölddel, és a város mellett, fölött egy 15 perc gyaloglással egy gyönyörű szép épületegyüttes romjait tudjuk megszemlélni.
Ha behunjuk a szemünket, akkor egy 50 méter hosszú gótikus templomba képzelhetjük magunkat. Ennek az 1505 körül épült templomnak és mellett a kolostornak már csak az alapjai, alapfalai látszanak, néhol 2 méter magasan is megvannak ezek az alapok, néhol egészen lepusztultan. A templom falai nagyjából körbezártak, a kolostor falai nincsenek meg, illetve föld alatt vélhetően fellelhetők lennének még a kolostornak a pincerészei, így egyéb tartozékai. A ferenceseket a perényiek hívták ide Nagyszőlősre 1505-1516 környékén, és fölépítették számukra itt az Ugocsa vár melletti dombon az első nagyszőlősi kolostort, ami hát egy ilyen 20 körüli ferencesnek adott helyet. Ezt a kolostornak a História Domuszából, vagyis a háztörténet könyvéből tudjuk, ott föl van sorolva, hogy hányan dolgoztak a kertben, milyen testvér építkezésen dolgozott. Ebből tudjuk azt is, hogy hát nem egy év alatt történt ennek a kolostornak a fölépítése, hanem hosszabb idő alatt. Talán be sem fejeződött egészen. Mintegy 50 évet állt mindössze ez a kolostor, tehát elég rövid életű volt, mert a Perényi család, mikor áttért protestáns hitre, az akkori protestánsok hát nem tűrhették meg a kolostort, és lerombolták, és az itt nyugvó szerzeteseknek a holtesteit pedig az itteni kútba haigálták a leírás szerint, nagy köveket dobva rájuk. Feltételezések szerint Kapisztrán Szent János földi maradványai is itt kerültek elhelyezésre. Az 1456-os halála után Kapisztrán Szent Jánosnak mindegy 50 évig a szerémségi Újlakon nyugodott, majd a török elől mentették előző holttestét, és biztosan tudjuk, hogy egy döntés alapján ide kellett, hogy hozzák Nagyszőlősre, hogy ténylegesen megérkezette a holttest, illetve földi maradványok, ezt nem tudjuk, de feltételezhető, hogy akár ma is az itteni valamelyik kútban föl lehetne lelni Kapisztrán Szent Jánosnak a földi maradványait.
A városban levő későbbi ferences kolostor kápolnáját, templomát is erre a titulusra szentelték, ugye?
Így igaz, tehát a 18. századi második kolostor, ez már nem az első, és Kapisztrán Szent János titulusát kapta, és ebből azt ételezzük fel, hogy legalábbis a ferencesek tudatában úgy élt, hogy itt ez a hely Nagyszőlős Kapisztrán Szent Jánostól védett vagy megáldott hely. Visszatérve ide a Kankóvárhoz, a Kankó magyar...
Kankóvár, Ugocsavár, két neve van ennek a várnak?
Igen, ugye Ugocsavár megyének a központja volt Nagyszőlős, így Ugocsavárnak is nevezik a mellettünk lévő várat, de más néven pedig Kankóvárnak is, magyar füleknek kicsit furcsa ez a kifejezés, de a Kankó igazából a barátok csuhájának a daróc anyagát jelenti, vagy jelentette, ma már mást hallunk ki ebből a szóból, de emiatt a perények később egy 1700-as évekből való följegyzésben a ferenceseknek ajándékozták a várral együtt ezt a dombot, hát akkor már a vár is romos
de
volt.
Akkor már a protestantizmust visszaváltották katolikussá, ugye?
Van, a perények visszatértek az ősi katolikus hitre, és ismét visszahívták az elkergetett barátokat. A számukra béreltek egy udvarházat, a bánfiaknak az udvarházát, majd ott építették fel a második kolostort. kolostort. De hogy hát azzal a kikötés, hogy ezt a régi helyen építsék fel, mai napig nem építettük fel, ez még várat magára kicsit. Tehát egyrészt nagy mérete miatt, másrészt meg kiesik a városon kívülre, a jelenlegi településen kicsit kívül esik a volt kolostornak a maradványa. De nagyon fontosnak tartom, hogy mementóként megőrizzük ennek a helynek a valóságát. Furcsa belegondolni, hogy 500 éve itt van ez a rom. És még most is élnek Szőlősön olyanok, akik nem is tudják, hogy itt volt a Ferences templom. Amikor 2 évvel ezelőtt Kapisztrán Szent János halálának a kerek évfordulóján kitisztítottuk ezt a területet, akkor többen elcsodálkoztak, hogy jé, hát itt ilyen van, itt élnek, és nem is tudtak róla.
Fekete-hegy van itt fölöttünk, ez a Kárpátoknak a nyúlványa, de ez még nem egy ilyen hóval borított magas csúcs, de valószínű nagy szőlős szőlő ültetvényei ezeken a lejtőkön voltak.
Fekete-hegy egy vulkánikus kőzetű hegy, az alakja is, és a kőzete is erről tanúskodik. Az oldalon kiválóan alkalmas volt arra, hogy szőlőt műveljenek, valószínű a város is innen kapta a nevét. Mai napra sajnos kevés helyen maradt meg a jó szőlő, próbálják újra ültetni, aki teheti, komolyabb vállalkozások indulnak, hogy ezt újraépítsék, újra éltessék. Mostani hegyoldalban inkább úgynevezett dácsákat, ilyen nyaraló házikókat látunk.
Kis vityillók.
Kis vityillók, komoly és kevésbé komoly házikók, amik inkább ilyen hétvégi kertekben épültek föl. A vár körül még több helyen találunk ilyen falmaradványokat, amik nem annyira a kolostornak, inkább a várnak a tartozékai voltak. A kolostorhoz tartozott szintén egy szőlőskert. A kolostornak a déli oldalán is egy szép déli lejtő van, ott is feltehetően szőlőskert volt, illetve egy 1771-es térkép, ami a kolostort fölvázolta, ezen is be van jelölve, hogy hol volt szőlőművelésre kijelölt helye a kolostornak.
Följöttünk egy kis magaslatra, és innen tényleg rálátni az egykori templom alaprajza kibontakozik.
Ez az 50 méter hosszú templom egy ilyen nyolcszögű apszisban végződött, mellette déli oldalon hozzáilleszkedve a kolostor építészet hagyományának megfelelően egy szintén apszisban záródó kis mellékkápolnával, vagy káptalan teremmel, de inkább kápolna lehetett. Feltehetően, vagy akár az is lehetett, ez a kápolna kapisztrán földi maradványait is őrizhette, akár ez csak feltételezés.
És a kolostor merre lehetett?
A kolostor a templomtól déli irányba terülhetett el, tehát a város déli része felé egy lejtőn. Itt egy meglehetősen nagy alapterületen helyezkedett el, és ez a úgy mondjuk, hogy koldulórendi kolostorépítészetnek a hagyományainak megfelelően egy négyszögű úgynevezett quadrum belső udvart vett körül három oldalról, a kolostor a negyedik oldalról zárta ezt a templom. És hát ebben megvannak a szokásai vagy hagyományai, hogy melyik részen van a konyha, melyik részen van a refektórium, a kápolna, stb. Itt már nem nagyon találunk ennek maradványát a kövekben, de valószínű, hogy a föld alatt azért némi ásatással sok mindent lehetne találni.
És hát a kvadrum közepén általában kút volt.
Hát a kvadrum közepén vagy kút volt, vagy valamilyen ciszterna, valami víz szimbólumot megjelenítő valami, mert minden ilyen kolostorkert igazából az édenkertnek a mása ezt szimbolizálta. A szerzeteseknek az élete és a kolostora úgy veszi körül az édenkertet, hogy befele fordulva a kolostor belső életében nézve, szeretnénk visszatérni az Édennek, a paradicsomkertnek a valóságába.
várrom látogatható?
A vár látogatható, hát rom igazából, és a város nagyjából karban tartja, tisztán tartja, a fiataloknak kedves gyülekezési helye ez a vár, és különösen szép látvány van a városra. Le lehet látni nagyon szép az Alföld és a hegynek, a Kárpátok meg a találkozásánál vagyunk.
A szovjet időben mindkét templomából kiűzött nagyszőlősi római katolikus közösség 30 éven át 1959-től 1989-ig ebben a temető kápolnában működött. Magyar Gergely, ferences házfőnökkel a nagyszőlősi temető kápolnánál vagyunk, és ez a fekete márványtábla Dióhéjban elmondja ennek a templomnak a történetét, illetve a történetének egy fontos szakaszát. Mi történt itt, hogy ennek a templomnak ilyen fontos szerepe lett?
A temetőkápolnának a keletkezését, születési dátumát nem ismerjük pontosan, viszont ami mélyen nyomot hagyott a nagyszülősi emberek életében, az a 30 év, amit az előbb is hallottunk. A szovjet időkben nagyszülősnek a római katolikus templomait bezárták, és ebből a kicsike, mint egy 60 négyzetméteres kápolnába szorult a vallási élet, mondhatjuk így nyugodtan. Itt történtek a szentmisék, idős plébánosok ide tudtak eljönni és szentmisét bemutatni. Ide mentették fizikailag a plébánia templomnak szobrait, keresztjét, és hát itt voltak keresztelések, némi hitoktatás. Titokban ide jártak szentmisére azok, akik egyébként nem nagyon mertek mutatkozni egyházi körökben. Magyarul az üldözött egyháznak az emblematikus templomává vált ez a kápolna.
A temető segítette a feltámadást.
A kápolnának a titulus a Szent Cecília, akiről nagyon sokunknak az a emléke, vagy tudása, hogy a zenének, az egyházi zenének a védőszentje, orgonával, hárfával szokták őt ábrázolni. Ennek a kápolnának az oltárképe is Szent Cecília volt, és azt viszont kevesebben tudják, hogy az ő fő érdeme a vértanúság. Római birodalomban vagyunk, és a keresztény üldözéseknek a korában az ő férje egy római pogány ember volt, akit Cecília hitével megtérített, és ráadásul még a férjének a testvérét is kereszténységre vonzott a Ceciliának a bátor kiállása, úgyhogy Cecília férje és annak a testvére még korábban lettek vértanúk, mint maga Szent Cecília. Számomra ez, hogy ez a temetőkápolna ezt a titulust viseli, azról tanúskodik, hogy mintha a Jóisten is így akarná, hogy a nagyszülősi hívek előtt példaképül állt Cecília a nehéz időkben megtartva a hitét, hogy az itteniek, a szőlősiek is álljanak ki a hitük mellett akkor is, amikor üldöztetés van.
89-től először a gótikus plébánia templom, aztán a ferences kolostorhoz tartozó templom is, mind a kettő a belváros szívében van, visszakaphatta eredeti funkcióját egy temető kápolnának, ennek a szép Szent Cecília kápolnának. Milyen szerep maradt a lelkipásztori életben?
Hát azóta, hogy a plébánia templomot visszakaptuk, és a közösség felújította és rendbe tette, azóta egy kicsit is háttérbe szorult a temetőkápolnának a funkciója. Ugye Nagyszőlősön és egész Kárpátalján a temetések mind a mai napig háztól történnek. Ez azt jelenti, hogy
itt városon is?
Itt városon is, mindenütt. Ez azt jelenti, hogy ha valaki meghal, akkor otthon a szobában felravatolozzák, és másnap esetleg 99%-ában másnap el kell temetni. Tehát nem volt máshol ravatolozás, ugyanakkor már 90-es években fölmerült a gondolat, hogy jó lenne, hogyha ezt a temetőkápolnát arra tudnák használni a közösség, amire talán a Jóisten is adta és ide teremtette, hogy egyfajta ravatalozási funkciója is legyen, vagyis egy szép méltó ravatalozó hely, ahol a temetéseknek az első stációját meg lehet tartani.
Nézzünk be a kápolnába. Ha itt voltak a szentmisék, akkor nagyon sokan kiszorulhattak annak idején, amikor 30-40 éven át ez volt az egyetlen temploma a városnak.
Igen, azt nem hangzott el az előbb, hogy a kápolna mellett egy ilyen féltetővel, úgynevezett féltetővel megtoldották a kápolnát. Nem kibővítették, csak mellé építettek egy tetőt. Ez alatt még egy ilyen további 50 ember esetleg elszoronghatott. Itt bent a kápolnában, most már nem látjuk, de építettek egy karzatot, vasúti sínekre támaszkodott a karzat, és ezen a picike karzaton is néhány ember elfért, meg egy kántor esetleg. Picit megnövelve ezzel a belső tér befogadó képességét. Tehát összesen, ha itt bezsúfolódtak, akkor is egy 40-50 embernél többen nem fértek el.
Vajon 30 éve ezelőtt Paskai bíboros úr is megfordult itt?
Egészen biztos, sőt, fennmaradt az a történet, hogy amikor előre bejelentetten ide érkezett, akkor nagy tömeg várta, de hát ugye Szovjetunióról beszélünk még ebben az időben, abban az időben, amikor elkezdte a beszédét a bíboros úr mikrofonnal és kihangosítással, az első mondat után elvették az áramot, itt így mondják, hogy elvették az áramot, tehát a hangosítás megszűnt, a világítás megszűnt, és a szomszédos utcában egy jó hangos traktort beindítottak, hogy még azt a kicsit se lehessen hallani, amit esetleg a akusztikusan így kiszűrődhetett volna a kápolnában. Tehát az akkori rendszer és városvezetés mindent megtett, hogy lehetőleg ellehetetlenítse itt a hívek és a főpásztornak a találkozását.
Vannak-e papi sírok itten? Temetőben? Vagy ferences sírok esetleg?
Temetőben nem tudunk ferences sírokról. A Kapisztrán templomnak van egy kriptája a szentély alatt. Abban csontokat találtunk, de beazonosíthatatlan, tehát nem valószínű, hogy ferences szerzeteseknek vagy papoknak a földi maradványait őrzi a kripta.
Említette Gergely atya, hogy a háztól temetnek, és másnap eltemetik a halottat. Próbálnak ezen változtatni? Van-e törekvés arra, hogy valahogy korszerűbb körülmények között zajoljék a temetés?
Amikor a temetőkápolnát felújítottuk, akkor mellette egy halottas házat is létrehoztunk, aminek az a feladata, hogy hűtőhelyiséggel is rendelkezzen. Tehát ne kelljen azonnal eltemetni, aki esetleg meghal, hanem itt mód és alkalom legyen arra, hogy még egy-két napig őrizzék erre, főleg az ad okot, hogy sokan külföldön tartózkodnak munkán.
És hogy hazaérjenek a temetésre, ne késsenek el róla.
Így igaz. Úgyhogy hát október 6-án adtuk át a ünnepélyes keretek között püspök atya újra megáldotta a kápolnát, és megáldotta a halottas házat. Attól kezdve itt egy jelentős részét a városban lévő temetéseknek jelentős részét átvette a temetőkápolna.
Itt van velünk a Kapisztrán Kegyeleti Központnak a vezetője, szabad a nevét.
Bissinger Robert vagyok.
A városban az egyetlen ilyen intézmény, vállalkozás, kezdeményezés?
Igen, az egyedüli. Első és egyedüli.
Hogyan fogadták a helybeliek? Örülnek-e neki?
Örömmel fogadták, csak még visszahúzódóan állnak neki, tehát nem veszik igénybe mindnyájan. Az elhunytak 25%-át temettük el az elmúlt év három hónapjának a statisztikát megvizsgálva, 25%-a vette igénybe a szolgáltatásainkat.
Ez a temető egyébként egy ökumenikus vagy köztemető?
Igen, városi temető, tehát nem egyházi kézben van, és ugye a városban négy fő vallást jegyzünk, pravoszláv, vagyis ortodox, görögkatolikusok, reformátusok és mi katolikusok, ezen kívül még vannak szektás közösségek is, más, itt úgy mondják, hogy a hívők, tehát mindenkinek a temetője a temető. Amikor a kápolnát felújítottuk és a halottasádat elindítottuk, a szándék az volt, hogy mindenféle vallású jöhessen ide, tehát nem kizárólagosan katolikus temetkezési szolgáltatást vagy segítséget nyújtunk. Jelenleg a kápolna berendezés abszolút ökumenikus, tehát azokat a keresztény szimbólumokat tartalmazza csupán, amik bárki számára elfogadhatók.
Szent Mihálylova ökumenikus.
Így van.
...1989-ben, még a Szovjetunió idejében alakult meg Nagyszőlősön a kárpátaljai ferences misszió. Gergely atya most ennek a missziónak a vezetője. Mennyire érzi magát misszionáriusnak?
Hát én nem tartom magam misszionáriusnak a szószoros értelmében, hiszen a misszió, az Adgentes misszió az egy kemény dolog, és én arra úgy érzem, nem kaptam hivatást, hogy olyan kultúrába lépjek át, ahol nem hallottak Krisztusról. Vagyis hát nem más a feladatom, mint minden papnak, mint minden lelkipásztornak, mint a názáreti Jézusnak, hogy ott az adott körülmények között, hiszen minden városban és minden országban más a kultúra, az adott embereknek a kultúrájába ültessük bele, és újítsuk meg újból és újból a názáreti Jézusnak az evangéliumát. Nem gondolom, hogy ez most itt túl nehéz lenne Kárpátalján számomra. A plébánosi munkám mellett viszonylag sok energiát fordítunk a munkatársaimmal a karitatív munkára, és ez is evangelizációs feladat, hiszen amikor egy családot meglátogatunk, vagy adományt juttatunk neki, akkor ennek a mentén sok lehetőség adódik arra, hogy az egyházról egy jobb képet kapjon, hogy Jézusról egy pár szót szóljunk, hogy az ő szegény emberi kultúrájába valami előrelépést sikerüljön eszközölni. Tehát ilyen hajszál ereken próbáljuk az evangéliumot, az egyháznak a jó hírét továbbítani a szegények felé is.
Kárpátalján jártunk, Nagyszőlősön, Magyar Gergely ferences szerzetessel, nagyszőlősi plébánossal. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Thank you.